Emelkedik januártól az értékkövetési szorzó a 2025-ben nyugdíjba menőknél, a méltányossági küszöb pedig magasabb lesz. A nyugdíjszabályok változásairól Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
A nyugdíjak január 1-től 3,2%-kal emelkednek, mondta az Inforádiónak a Nyugdíjguru honlap alapítója.
Évközi korrekcióra akkor lehet majd esély, hogyha 3,2%-nál magasabb lenne a tényleges infláció 2025-ben, ez esetben majd novemberben lehet egy visszamenőleges nyugdíjemelés.
Egy nagyon fontos változás a 2025-ben nyugdíjba menőket érinti, mondta Farkas András.
Változnak az úgynevezett valorizációs, azaz értékkövetési szorzók, amelyeknek kulcs szerepe van a nyugdíjszámításban, hiszen ez a valorizációs szorzó valószínűleg 13,7%-kal magasabb lehet.
2025-ben is lesz 13. havi nyugdíj, ami februárban érkezik majd, most már a törvénybe is bekerült.
Gyakorlatilag februárban egy dupla nyugdíjat kap minden jogosult. A feltételek olyan értelemben egy picit változtak, az kaphat 13. havi nyugdíjat, aki 2024 legalább egy napján már nyugdíjas volt, és februárban is nyugdíjas. Eddig a januárban elhalálozott nyugdíjasoknak az örököse, az kérhette a 13. havi nyugdíj felvételét.
A nyugdíjszakértő arról is beszélt, hogy a méltányossági küszöb emelkedik.
120 000 forint volt, 140 000 forintra emelkedik. Ezt úgy kell értelmezni, hogy az a nyugdíjas, akinek a nyugdíja és az egyéb rendszeres pénzellátása, ha együttesen nem haladja meg a 140 000 forintot, akkor kérhet méltányossági nyugdíj emelést, ami havi legalább 3 000 forint és legfeljebb 8 000 forint összegű lehet. 140 000 forint alatti ilyen juttatásban januárban valószínűleg közel 500 000 nyugdíjas részesül majd.
Viszont a költségvetésben erre 1 milliárd forint van csak, így januárban érdemes a kérelmeket beadni, tette hozzá Farkas András.
Számos új törvény, illetve más szabály lépett életbe január 1-től Magyarországon. Börtön járhat például annak, aki egy online hozzászólásban valakinek a megölését kívánja. Jöhet a digitális bizonyítvány, soha nem évülnek el az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények, a kutyákra és a kerékpárokra pedig nem kell külön jegyet váltaniuk azoknak, akiknek érvényes bérletük van. További részletek Tatár Tímeától.
Akár egy év börtön is járhat mostantól annak, aki egy internetes hozzászólásban egy másik ember megölésének, megkínzásának szándékáról ír, de szintén a büntető törvénykönyv módosításához kapcsolódik, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények soha nem évülhetnek el, akkor sem, ha az elkövető kiskorú. Módosították az alaptörvényt is, így ezentúl már nem csak ügyészekből lehet legfőbb ügyész, emelkedett a bírói pálya alsó korhatára is. Be kell tölteni a 35 évet ahhoz, hogy valakiből bíró válhasson. A választási törvény is változott, az eddigi 18 helyett csak 16 választókerület lesz Budapesten, így 2026-ban 2-vel kevesebb egyéni képviselő juthat a parlamentbe a fővárosból. Pest megyében ugyanakkor 12-ről 14-re nő a választókerületek száma. A következő tanévtől már nem lesz hagyományos papírbizonyítvány, az érettségi bizonyítvány kivételével digitális okiratot kapnak a diákok, bár aki kéri, annak papír alapon is kiállítják. Az új év a hitel és lakáspiacon is egy sor változást hoz. Január 1-től igényelhető a fiatalok munkáshitele és a vidéki otthonfelújítási támogatás. A munkáltatók kedvezményes juttatást adhatnak a fiataloknak lakbérre és hiteltörlesztésre, a szépkártyáról pedig lakásfelújításra is lehet költeni. A zöld lakásokra felvett lakáshitelek esetében elegendő mostantól 10% önerő is. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás idén adómentesen fordítható lakáscélokra, a babaváró hitel női korhatára pedig 35 évre emelkedett. Az új év új minimálbért és új garantált bérminimumot is hozott. A minimálbér 9%-kal bruttó 290 800 forintra nő, a garantált bérminimum pedig 7%-kal bruttó 348 800 forintra emelkedik. Élesedett az automatikus, infláció követő adóemelés is. Ezen túl minden évben az előző júliusi éves infláció mértékével nő a szeszes italok és az üzemanyagok jövedéki adója, valamint a gépjárműadó. A tranzakciós illeték mértékének emelése miatt a jövőben nagyobb banki költségekkel kell számolniuk az ügyfeleknek. Az illetékmentesen átutalható összeghatárt ugyanakkor 20 ezerről 50 ezer forintra emelték. A fővárosi kutyások és kerékpárosok zsebében viszont több maradhat, ha a közösségi közlekedést használják. Mostantól ugyanis, akiknek van érvényes bérletük, azoknak nem kell külön jegyet váltaniuk az ebekre és a biciklikre sem. Ez a BKK járatai mellett Budapesten belüli utazáskor a MÁV által fenntartott járatokra, vagyis a hívre, az elővárosi, illetve a nem helyjegyes belföldi járatokra is érvényes.
A legtöbb esetben továbbra is ingyenes marad a személyi igazolvány kiállítása. Tavaly évvégén a Magyar Közlönyben megjelent rendelet azokat az eseteket szabályozza, amikor az okmányokért fizetni kell, de a személyi igazolvány kiállítása és lejárat utáni pótlása továbbra is ingyenes. Fizetni csak akkor kell, amennyiben valaki a lejárati határidőn belül elveszíti azt. Rozgonyi Ádám összefoglalója.
A december 31-én a Magyar Közlönyben megjelent rendelet csak azokat az eseteket szabályozza, amikor az okmányokért fizetni kell, de a személyi igazolvány kiállítása és lejárat utáni pótlása továbbra is ingyenes. Fizetni csak akkor kell, amennyiben valaki a lejárati határidőn belül elveszíti azt. Az ingyenesség eseteit a december 20-án a Magyar Közlönyben megjelent a digitális állammal és az okmányok digitalizációjáról szóló törvény szabályozza. Továbbra sem kell fizetni például a korábbi állandó személyi azonosító igazolvány érvényességének lejárta miatti új okmány igénylésekor a 14. életévet be nem töltött kérelmező személyi azonosító igazolványának igénylésekor a családi állapot változásából eredő névváltozás miatti állandó személyi azonosító igazolvány igénylésekor, amennyiben arra a családi állapot változására okot adó esemény bekövetkeztét követő 90 napon belül kerül sor a honosított vagy visszahonosított polgár állandó személyi azonosító igazolványának kiállításakor, ha a kérelmező a 70. életévét betöltötte, vagy a korábbi személyi azonosító igazolvány gyártáshibás. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállításáért pótlás igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Azonban ebben az esetben is akadnak kivételek. Ilyen például a Magyarország területének a külföldi letelepedés szándékával történő elhagyásának bejelentése. Ellenkező esetben, ha az okmányt a lejárati idő előtt kell cserélni, a szilveszter éjjelén kiadott magyar közlöny szerint az állandó személyi azonosító okmány kiállításának díja 7700 forint lesz február 1-től, míg az ideiglenes személyi azonosító okmány 3100 forint, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pedig 3700 forintba kerül majd.
Az elmúlt években jelentősen megnőtt a támadások száma a MÁV csoport jegyvizsgálóival, sőt járművezetőivel szemben is. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Rendszeresen érnek szóbeli vagy fizikai atrocitások autóbuszvezetőket, vasúti jegyvizsgálókat, hívjárművezetőket vagy akár rendészeket is. Váci Viktort, a MÁV Inform sajtóügyeletesét hallják.
Fontos azt tudni, hogy a vállalatcsoport munkavállalói közfeladatot ellátó személynek minősülnek, tehát a tetleges bántalmazásuk abszolút bűncselekménynek számít, az elkövető súlyos büntetésre számíthat, és tettével akár szabadságvesztést is kaphat büntetésül. 2023-ban például 78 alkalommal szenvedtek el erőszakos támadást jegyvizsgálók, míg 2024-ben december közepéig 100 ilyen eset tört. Ebből 59-szer tetlegesség, 39-szer tetleges becsületsértés, két esetben pedig 8 napon túlgyógyuló sérülést okozó bántalmazás történt, és egy esetben életveszélyesen megfenyegették kollégánkat.
A legtöbb atrocitás a gödöllői, illetve a csömöri hívvonalon történik, ezért ezeken a járatokon jelentősen megnövelték a rendészek létszámát.
Az állomásokon, illetve a járművek fedélzetén kamerákat helyezünk el országszerte, illetve testkamerákat is alkalmaznak a jegyvizsgálók, így sokkal könnyebb a rendőrségnek is közreműködése, hathatós együttműködése az elkövetők elfogása irányába.
A legtöbb konfliktus akkor alakul ki, amikor az utazni szándékozó személynek nincs megfelelő jegye, és azt meg sem akarja venni. Többen viszont különösebb ok nélkül vagy ittasan tudatmódosító szerek által befolyásolt állapotban zaklatják a járművezetőket és akár a többi utast is.
Idén a pénzügyminisztérium beolvad a nemzetgazdasági minisztériumba. Ennek érdekében módosítani kellett a minisztériumokról szóló törvényt. Az országgyűlés 125 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett döntött erről. Herceg Zsolt az előterjesztés parlamenti vitájáról tudósít.
Az új minisztériumi struktúra kialakítására az új gazdaságpolitika végrehajtása miatt van szükség, mondta előterjesztői expozéjában Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
Indokolt, hogy a kormányzati feladat megosztási struktúrában az államháztartási és gazdaságfejlesztési feladatok egy tárcánál a nemzetgazdasági minisztériumban összpontosuljanak. Ezzel összhangban a tárgyalt indít arra tesz javaslatot, hogy 2025. január 1-ével a pénzügyminisztérium és a nemzetgazdasági minisztérium összeolvadjon. A növekedés és a költségvetési egyensúly kéz a kézben jár, így a két minisztérium összeolvadásával az államháztartás és a gazdaság növekedés összhangja még tovább erősödhet. Ezzel a változtatással a kormány sikere tudja vinni a Magyarország számára gazdasági lendületet adó új gazdaságpolitikai akciótervet, amelynek intézkedései jelentősen segítik a magyar vállalatokat és tovább erősítik a magyar családokat.
A pénzügyminisztérium és a nemzetgazdasági tárca összeolvadását a Fidesz vezérszónokaként Pajtó Gábor, a KDNP nevében pedig Veike Imre biztosította támogatásáról. Az ellenzéki frakciók nem szóltak hozzá a vitához.
Halálos áldozatot követelt egy tűzijáték a Hajdú-Bihar megyei Létavértesen. Egy 34 éves férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Budapesten rendkívüli események nélkül telt el a szilveszteri éjszaka. Tatár Tíme összefoglalója.
A rendőrség kiemelt létszámmal volt jelen Budapest közterületein, és 79 helyszínre kellett kivonulniuk petárdákkal, tűzijátékokkal kapcsolatos bejelentések miatt. Az 5. és a 6. kerületben pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt 6 esetben, pirotechnikával kapcsolatos szabálysértés miatt 3-szor intézkedtek, de elfogtak 5 körözött személyt, ellenőriztek csaknem 200 gépjárművet, és igazoltattak több száz főt is. Az országos eseményekről Mezei Gali Bernadettet, az ORFK sajtó ügyeletesét hallják.
Pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt szilveszter éjjelén 21 esetben 21 személlyel szemben indult eljárás. A termékek felhasználása alkalmával egy ember életét vesztette, 3-an súlyosan és 3-an könnyen sérültek meg. Az új év utolsó éjszakáján 98 alkalommal történt biztonsági intézkedés.
Az említett halálos baleset nem sokkal éjfél után történt egy létavértesi családi ház kertjében. Sajtóhírek szerint a tűzijáték indítása során a pirotechnikai anyag egy férfinek neki repült és felrobbant. Az illető olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy a kiérkező mentősök hosszas küzdelme ellenére a helyszínen életét vesztette. A további részleteket Balogh Péter, a Hajdúvár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője mondta el.
A jelenleg rendelkezésre álló adataink alapján egy 34 éves férfi egy olyan tűzijátékot használt, amelynek birtoklása és használata is kizárólag pirotechnikai vizsgával rendelkező személyeknek engedélyezett. A tűzijáték sajnos eltalálta és olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy a helyszínen életét vesztette.
A Berettyóújfalui rendőrfőkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit, tette hozzá a szóvivő.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Kezdődik az országház felújításának előkészítési szakasza. A szakemberek több vizsgálatot, feltárást is elvégeznek a teljes rekonstrukció kezdete előtt, tájékoztatta az Inforádiót a Steindl Imre program vezetője. Vaxler Tamás közölte azt is, ha a kormány úgy dönt, az átmeneti időszakban az országgyűlés az Agrárminisztérium épületében működhet majd. Hozzátette, a beruházás a tervek szerint 8-10 év alatt készül el, és az épület korszerűsítése mellett a kulturális örökségvédelem is fontos szerepet kap. Rozgonyi Ádám interjúja.
Most egy előkészítő szakasz kezdődik. Úgy szoktuk kicsit pongyolán nevezni, hogy tervezési program szakasz, azért pongyol ez a megnevezés, mert a tervezési program készítése az csak egy eleme ennek a szakasznak. Rengeteg különféle feltárás, vizsgálat van a ház jelenlegi állapotával kapcsolatban ebben a munkarészben. Egy csomó mintáztatás, tehát vannak olyan dolgok, amiket ahhoz, hogy egyáltalán eldőljön, hogy szóba jöhet az országházban, ahhoz először meg kell mutatni, hogy az adott műszaki megoldás az így néz neki az országházban, mit szólnak hozzá döntéshozó, tehát ilyenek is részét képezik ennek a szakasznak. Azon kívül a házról el kell készíteni az építés történeti tudományos dokumentációt, értékleltárt és számos különböző elemzést. Az a lényeg, hogy ennek a szakasznak a vége az a tervezői tender, feltételes tervezői tender, tehát ha jól végezzük a munkánkat, akkor ez a 2 éves időtartamra tervezett szakasz azzal záródik, hogy van egy lezárt tervezői tender, pontos műszaki tartalommal és pontos árral, amiről a kormány majd akkor tud dönteni, hogy na akkor ennyi pénzért akarok-e tovább haladni, vagy nem akarok. Utána következik ezek szerint a tervezési szakasz, annak az időzítésére most még csak házon belüli becsléseink vannak, hiszen ehhez nyilván majd a műszaki tartalom ismeretében kell majd egyeztetni a lehetséges szereplőkkel, hogy milyennek a reális időigénye, de most az egyszerűség kedvéért lőjük be ezt is körülbelül 2 évre, és ezt követően valamikor, megint csak, hogyha ennek a szakasznak a végén úgy dönt a kormány, hogy halad tovább a beruházás, ennek a szakasznak a vége, a következő szakasznak a vége lenne a kivitelezői tenderek, és a kivitelezői tenderek eredményének ismeretében dönthet úgy majd megint csak a kormány, hogy halad tovább vagy nem. Tehát úgy van felépítve, hogy számos ponton állunk meg és várjuk a felső szintű döntéshozóknak a támogatását, nem egy ilyen előre szóló, hosszú távú behatalmazást kaptunk a munkavégzésre.
De akkor tehát, amiről olvasni is lehetett már a magyar közleményben, megvalósulhat a teljes körű vízvezeték cserét, a fűtés, korszerűsítés, tehát egy energiahatékonyabb országház jöhet létre így módon?
Igen, mindenképp, tehát a beruházásnak legalábbis ezen a gondolati szinten, ahol most állunk, mindenképpen része egy teljes gépészeti modernizáció, nem is csak rekonstrukció, hanem modernizáció. Ugye most az országház olyan fűtési rendszerrel működik, ami alapmegoldását illetően egy olyan nagyjából 130 éves alapötlet alapján 100 éve, több mint 100 éve, 120 éve működik gyakorlatilag megszakítás nélkül. Ez számos szempontból elavult, nem csak fizikailag, hanem erkölcsileg is, hogy szokták mondani. Tehát modernizációra van szükség, a házban hűtés egyáltalán nincsen, vagy csak ilyen helyi megoldások vannak. Az összes úgynevezett vonalas létesítmény, minden, ami cső és drót, hogy nagyon pongyolán fogalmazzak, tehát minden elektromos, gépész szerelvény teljes cseréje része lenne a beruházásnak az elképzelések szerint. És ezek azok, amik ugye, hogy úgy mondjam, a fal mögötti részek, amiket a látogatók és a mezei felhasználók nem látnak, és ami a fal előtti, ami a felhasználók számára is látható változás. Egyrészt az országház eredeti térstruktúrának a helyreállítása. Mindig kevésbé látványos helyeken, mindig számos ilyen utolagos elfalazás, ezeknek a teljes megszüntetése. Aztán annak a biztosítása, hogy az országházba jövő minden személy és minden áru teljes biztonsági ellenőrzésen, átvilágításon tudja átmenni falon kívül, mint hogy ez most nem feltétlenül. Így van, ugye ez a biztonsághoz rendkívül fontos. Azt gondoljuk, hogy a beruházás eredményeként változik, növekszik a turistaforgalom számára hozzáférhető része az országháznak, tehát több mindent lehet majd látni a látogatóknak, és végül, de nagyon nem utolsó sorban, a beruházás egyik eleme az, hogy a Munkácsi kép kikerül az országházból. Most ebben a pillanatban a Szép Művészeti Múzeummal lehet még megtekinteni, amit mindenkinek ajánlok figyelmébe, de utána visszajön az országházba, és jellemzően az országházban, a Munkácsi teremben szokott ez a kép tartózkodni, ahova gyakorlatilag senki nem tud bemenni megnézni. Az a ambíció, hogy agrárminisztérium épületben építünk ki ennek a képnek a fogadására és bemutatására egy olyan kiállító teret, ami a kép szempontjából is előnyös, tehát a ottani fényviszonyok, klimatikus viszonyok a kép hosszú távú megmaradását is jobban szolgálják, mint ahol most van, de ami még fontosabb, hogy bárki megnézheti szabadon, nem úgy, mint most, úgyhogy ez is része a beruházásnak.
Hogyha minden jól megy és a tervek szerint alakul, akkor mikor érhet véget ez a felújítás, illetve milyen forrásokból valósul meg?
Egyrégában a becslések területére kalandozunk. Ahogy mondtam, az első szakasz tudjuk, mert a kormányhatározat határidőt szabott 2 év. A következő szakaszra már csak becslés mondtam, hogy legyen az is becslésem szerint 2 év. Utána, ha a kormány úgy dönt, és szerintünk ennek hiányában nem is nagyon valósulhat meg, hogy ki kell költözni a törvényhozásnak az országházból, akkor ennek a kiköltözésnek is van időigénye. Én nem nagyon mernék becslést tenni, és utána maga a kivitelezés. Most nekünk az a munkaváltozatunk, hogy 4 évvel számolunk, ami még nem fog teljes befejezést jelenteni, de minden esetre az a rész, amit úgy kell megvalósítani, hogy a törvényhozás nem tartózkodik bent, ezt most ilyen 4 évre tagság, hogy ezt mindent összeadjuk, akkor ilyen 8-10 év mostantól számítva, amikor azt mondhatjuk, hogy kézbe fejeztük, teljesen elkészült a országház belső rekonstrukciója.
Említette, hogy akkor átköltözik a törvényhozás.
Tehát úgy van, hogy mi azt javasoljuk, hogy így legyen. A korábban elfogadott, elkészült beruházási terv ezzel számol. Ez a döntés született, hogy ez a javaslat, de ezt a döntést majd a kormánynak kell meghozni egy bizonyos ponton. Az a mi álláspontunk, hogy ennek hiányában nem tud megvalósulni a beruházás.
Értem, de ha mondjuk el is költözne, vagy átköltözne átmenetileg a törvényhozás, akkor ez mit jelentene, tehát a törvénykezés menetében ez hozná változást, vagy igazából csak a helyszín változik?
Csak a helyszín változna. Ugye úgy kell elképzelni, hogy az országházban ma a szigorúan vett törvényhozáson, tehát a plenáris üléseken és a bizottsági üléseken kívül a vezetőknek az irodái vannak, meg számos kiszolgáló létesítmény, ezek jellemzően lent az üzemi szinten, hogy úgy mondjam, az alaksorban. Van frakcióirodák és tovább, és a hivatalnak még egyes olyan szervezeti egységei, amik közvetlenül a törvényhozáshoz kapcsolódnak. Ezek, amiket most felsoroltam, az üzemi részeket kivéve, tehát minden, ami a földszint félemelet, főemeleti funkciók, tehát a törvényhozás, bizottságok, stb. Ezek költöznének át a kormány minapi döntése alapján az Agrárminisztériumban kialakítandó irodákba. Tehát ugyanúgy lenne bizottsági iroda, ugyanolyan bizottsági irodák lennének, bizottsági titkárságok, házelnöki iroda, főtitkári iroda. Tehát mindazok a felső vezető irodák, amik most működnek, ezek mind a szomszédos épületben lennének ebben az átmeneti néhány éves időszakban.
Vaxler Tamást, a Steindl Imre program vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Először rendezte meg az Államok szerepe a 21. században elnevezésű konferenciáját a Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kara. Az államok új világrenden belüli feladatainak, felelősségeinek kérdéseiről csaknem 50, a többi között amerikai, cseh, német, szlovák és lengyel kutató tartott előadást az eseményen. A konferencia főszervezőjével, Hulkó Gáborral, a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar egyetemi docensével, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Adódik a kérdés, egyáltalán mit nevezünk államnak a definíciója, vagy jogi szempontból ez változott-e az elmúlt években?
Többfajta megközelítés van, de hogyha nagyon alapdolgokat nézzük, akkor lényegében vélve a központi eleme az állam fogalmának annak nem változott. Az Európai Unió, mint egy ilyen különleges nemzetközi entitás nagyon sok olyan fajta szerepet vállal a saját működésében, amivel a tagállamok életében nagyon jelentősen beavatkozik. Tehát a klasszikus szuverenitás megközelítés, ugye az állam kapcsán ezt szoktuk mindig mondani, ez a klasszikus szuverenitás megközelítés az Európai Unió tagállamai szempontjából, vagy az Európai Unió tagállamainak esetében nagyon-nagyon változó, és egy ilyen állandó konstans változásban van, attól függően, hogy az Európai Unió illetve a tagállamok között milyen idézőjelbe kötélhúzásra kerül sor.
Hogy mi egy államnak a szerepe? Az a 21. század viszonylatában merőben más, mint a 20-ban vagy a 19. században?
A konferencia eredeti gondolata az a digitalizáció és a digitális térben lévő állami szerepvállalásból indult, van ennek egy története is. És ugye ebből nőtte aztán ki magát ez a gondolat, mert ahogy elkezdtük vizsgálni a kari közösségben ezt a történetet, arra jöttünk rá, hogy talán ez a legmarkánsabb elem, ami kiemelhető az állami szerepvállalásban, ez a digitális tér, hogy ebben milyen fajta más szerepek vannak, de ahogy elkezdtük vizsgálni, arra jöttünk rá, hogy nem csak ez bír relevanciával, tehát nem csak ez egy jelentős téma az állam működésében, hanem nagyon sok olyan más terület is van, amit az elmúlt évek teljesen egy újragondolásra készítettek. Ugye kezdődött a Covid-dal, és aztán majdnem egy ilyen folyamatos módon átfordult ebbe az ukrán orosz háborús helyzetbe, ami egy ilyen krízis helyzetbe hozta az államot. Tehát nem csak ez a digitalizáció az, ami egy ilyen jelentős, ez egy digitális tér az, ami ahol egy jelentős ugrásszerű változás következett be, és az államnak teljesen újszerű dolgokra kell reagálni a régi eszközeivel, hanem ezek a fajta krízis helyzetek is, amelyek Covid-járvánnyal kezdődtek, ezek is teljesen másfajta kihívások elé helyezik az államot, mint ahogy arra a 20. században meg voltunk szokva. Úgyhogy röviden azt tudnám mondani, hogy igen, változnak ezek a szerepek, és más az állami szerepvállalásnak a szükségessége. Helyenként egy sokkal beavatkozóbb államra van szükség, sokkal aktívabban fellépő államra van szükség a jelen helyzetekben, ám egyidejűleg ugye minden ilyen aktív fellépése az államnak magával mondja az állampolgári jogokba való vállalkozást is. A nagyobb befolyás az egyik oldalon, az állam oldalán a nagyobb befolyás úgy jelenik meg, hogy az állampolgárok részéről meg bizonyos jogok sorulnak, vagy kevesebb jogok van.
Hogyha kitekintünk Európán kívülre, akkor az állampolgári jogok érvényesülése több államban is csorbul jelentősen, ahol nyilván diktatúrák vannak, vagy az államiság egyetlen léte tulajdonképpen adott formájában megkérdőjelezhető, hogy mennyire nevezhető államnak.
Annyit figyelembe kell vennünk, ahogy ön is említette, hogy vannak azért a világban olyan országok, ahol az állami szerepvállalás meg az állampolgári jogoknak az egyensúlya teljesen máshogy néz ki, mint Európában. Mert bármennyi, vagy bármennyire is kritikusan szemlélünk bizonyos politikai vagy jogi folyamatokra az Európai Unióban, azért annyi elvitathatatlan, és ez egy nagyon fontos elem, hogy egy demokratikus államberendezkedésről beszélünk Európában, amelynek az alapja a szólásszabadság, a vélemény nyilvánítás szabadsága. Magyarul azt szeretném mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt érték az Európai Unióban és az Európai Unió egyes tagállamaiban. És erről azért ugye hajlamosak vagyunk egy picit elfelejteni, hogyha az állam szerepéről beszélünk, mert ezt teljesen adottnak vesszük. Ez egy olyan nagy érték, amivel a világ legtöbb országában, vagy nagyon sok országában nem rendelkeznek az állampolgárok, és még jobban, vagy még nagyobb beavatkozásnak, állami beavatkozásnak vannak kitéve. Na most, hogy a jog szerepe ebben ilyen, ez ugye szintén az adott állam berendezkedésétől függ, hogy egy ilyen diktatórikus rendszerről beszélünk, akkor értelemszerűen megjelenik benne egy ilyen önkényes hatalomgyakorlás is, vagy megjelenhet benne egy ilyen önkényes hatalomgyakorlás is. A jognak itt ugye az lenne szerepe, hogy gátot szabjon a hatalom működésének, és tulajdonképpen ez az, amit vizsgálunk, ez az, amit látunk az Európai Unióban is, hogy hogyan egyensúlyoz a jog abban, hogy gátot szabjon ennek a fajta működésnek. Másfelől azért azt meg mindig figyelembe kell venni, hogy maga a jog vagy a jogszerűség az nem lehet cél egy adott államberendezkedésben, tehát egy adott államnak mindig kell, hogy valamiféle közpolitikai társadalmi célokat kövessen. És ezeknek a közpolitikai, ezeknek a társadalmi céloknak a pontosabb becsülése az, ami talán a legnagyobb nehézséget okoz. Ha konkrét példát akarnék mondani, mondjuk közösségi médiában megjelenő kommentek kapcsán, mi az, ami gyűlöletbeszédnek számít, hol az a vörös vonal, amit meg lehet engedni, hol van ez a rész, ahol idézőjelbe cenzúrázni szabad, vagy kommenteket el lehet állítani.
A násinkább aktuálisan itt Magyarországon is erre vonatkozólag változott, vagy ugye frissült a szabályozás.
Igen, változik. Ez is volt, ez is egy ilyen kiváltó oka volt, ugye ez a közösségi médiás szabályozás. Tehát azért mondom, hogy maga a konferencia szervezés is, és ez a konferencia szervezéshez kapcsolódik egy szélesebb kutatás is itt a jogi karon. Tehát alapvetően a digitális térben megjelenő dolgokat kezdte vizsgálni a informatikai társadalomnak, vagy ebben az elektronizált világban történő szerepvállalásnak, mert ez úgy látjuk, vagy úgy érezzük, hogy alapvetően befolyásolja ezt a véleménynyilvánítás szabadságát, és a véleménynyilvánítás szabadsága az a fajta alapja az európai demokráciáknak Magyarországon is, amelyből nem lehet engedni, vagy amelynek nagyon pontos szabályainak kéne lennie. Ugyanis, hogyha ez nincs, akkor egy ráépülő egész rendszernek a többi része sem ad értelmet, mert ez az alapja a demokratikus államberendezkedésé.
Ezen a konferencián nagyon sok ugye külföldi előadó is volt. Többi között ugye amerikai, cseh, német, szlovák és lengyel kutatók. Esetleg ők miről beszéltek még?
A külföldi vendégelőadók kapcsán nagyon sokfajta, tehát tekintettel arra, hogy ez egy általánosabb konferencia volt, hogy a témakör tekintjük, mert az állami szerepvállalások foglalkozik, de meg az állami szerepvállalás nagyon sok vonatkozása, nagyon sok szempontja van, nagyon sok vonzata van, és így aztán ezek a kutatók, akik itt megjelentek köreinkben, nagyon sokfajta témakörrel foglalkoztak. Volt egy nagyon erős közpénzügyi vonal az, hogy az államnak ebben a változó világban a pénzügyi stabilitását, a pénzügyi fenntarthatóságát hogyan tudja biztosítani, hogyan tudja ezt felépíteni, vagy megtartani a következő időszakokban. Az Egyesült Államok beli előadóink kiberbiztonsági kérdéseket fogalmaztak meg, vagy kiberbiztonsági kérdésekkel foglalkoztak. Ugye szóba került a külföldi előadók kapcsán az állami működésnek az ellenőrzése, a bíróságok elnök, a közigazgatási bíráskodás, vagy úgy általában a bíróságok szerepével foglalkoztak az állami működésben, és persze aztán ugye elkerülhetetlenül ugye előjött az Európai Uniós viszonylatban ez az új közösségi médiának a szabályozása, illetve az úgynevezett digital services, tehát a digitális szolgáltatásokról szól Európai Uniós jogszabály, és a digitális piacokról szól Európai Uniós jogszabálynak a hatásai is, tekintettel arra, hogy ezek az egész Európai Unió területére kiterjedő, ilyen szempontból egy ilyen össze-európai hatást kiváltó szabályozási kérdéseket feszeget.
Kiadják-e esetleg a konferencián elhangzott előadásoknak az írásos változatát, vagy lesz-e folytatás?
Ketté venném az egész kérdést. Az egyik az írásos változat. Több nemzetközi folyóirattal működtünk együtt, és ezekben a nemzetközi folyóiratokban jelennek meg ennek a konferenciának az írásai. A legnagyobb együttműködő partnerünk az a Németországi Rekultúrkiadó, amely a tanulmányoknak a jelentős részét, több mint 40 tanulmánynak a kiadását vállalta fel, tehát ez tekinthető egy ilyen konferencia tanulmányszövetet fizetnek is, és ebben a kiadásban egyébként annyit még nagyon szükséges hozzátenni, hogy az NMHH Nemzeti Média és Közlekedési Hatóság az, amelyik jelentős támogató szerepet vállal, tekintettel arra, hogy ugye ezek kutatási témák nagyon érdekesek az NMHH számára is. Ami a folytatást illeti, az ugye azt a jogi kar és az egyetem is tervezi, ez elsősorban abból azokból kifolyólag, hogy egy nagyon fontos stratégiai célkitűzés az egyetemnek is, így aztán a jogi karnak is, a nemzetközi láthatóságunknak egy nagyon erőteljes nevelése, az Európai Uniós térben azt a fajta álláspontot, amit a kelet európai országok képviselnek, el tudjuk mondani a nyugati olvasótából, a nyugati szakmai közönség felé is. Ebből azokból hívtunk külföldi előadókat is, az Egyesült Államokból, Németországból is, akik jelen voltak és előadásaikkal részt vettek. Ezért kerestük meg ugye a Németországi Rekultúrkiadót is, hogy a nyugat-európai közönség felé is tudjunk nyitni, és hogy ezeket a fajta tudományos nézeteket abban az irányba is prezentálni tudjuk, és értelemszerűen ugye ennek egy folytatásának is lennie kell, hasonló kutatási területek, vagy hasonló kutatási mantinelek mellé, mint eddig, hogyha ezt egy kicsit komolyan gondoljuk, és azt a nemzetközi érben való megjelenését az egyetemnek és a jogi karnak jövőben is folytatni szeretném.
Hulkó Gábort, a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar egyetemi docensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.